Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, mennybe menetel ünnepére, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a Tesszalonikaiakhoz írt első levél első fejezetében, a másodiktól a tizedik versig a következőképpen. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásatokat, és a mi Úrunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőink élettetek és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, aki feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ne kell hagyni, hogy elég fura egy ilyen ige szakaszt hallgatni most mennybe menetelkor, amikor arról lenne szó, hogy az olajfák hegyén, hogy távozik el Jézus ebből a világból, de talán egy ponton mégiscsak össze lehet kapcsolni azzal a szakasszal, amely pedig még inkább az utolsó versben a visszajöveteléről szól, hiszen az angyal maga is ezt mondja a tanítványoknak, hogy ahogyan láttátok Jézus felemeltetni, úgy fog majd visszatérni is. Ezen túlmenően mégis érzékelhetjük ezt a feszültséget az ige szakasz és az ünnep között, és nehéz eldönteni, hogy melyiknek engedjen inkább az ember, és nehéz tájékozódni is. Eltévedni többféleképpen lehet. Lehet úgy is, hogy az embernek fogalma sincs, hogy merre kell mennie. Lehet úgy is, hogy nagyon is biztos az irányban és a célra tartásban, és aztán mégse oda jut, ahova tervezte, mert valami megtévesztette. Éppen beszélgettünk az istentisztelet előtt az áramszünetről, és hát pont mondtam, hogy hát déltől van kiírva, hát akkor most nem lesz, de ezek szerint pont az ének alatt mégiscsak egy rövidebb időre kaptunk áramszünetet. Így is lehet tévedni, vagy esetleg ha arra gondolunk, hogy az ember iránytűvel, a tengeren, szextánssal, számolással meghatározza a helyét, és hát igyekszik célba találni, akkor ha valami megzavarja mondjuk az iránytűt, akkor el fogja téveszteni az irányt. Akkor ha sátán valami módon a műszerünket megzavarja, akkor mi is lehet, hogy nagyon határozottan azt hiszük, hogy Isten útján járunk, és közben mégsem. Egészen eltéveszthetjük az irányt. A végén a tervezett útirányunkkal ellentétben kikötünk mondjuk Novoszibirszkben egy kis Málenki roboton, és hát alaposan rászedetünk. Hát ezért is fontos, hogy Isten igéje legyen az iránytűnk, és ne pedig más. Hát ilyen értelme talán most hadd mondjam így, hogy mennybe menetel helyett is inkább ezt az ige szakaszt tekintsük most iránytűnek, és nem mindenáron csak a mennybe menetel. A cím lehetne így azért bele illesztve ezt a feszültséget is, hogy most mennybe menetel napján arról van szó, ami a mennyből jövetel álhatatos reménysége. Mert hát sokféle reménység hatja át az embereket, de azt is tudjuk, hogy a reménység nagyon könnyen megcsal. A tesszalonikaiak azonban jó helyre vetették ki a reménységük horgonyát Krisztusban. És ezért imádkozhat minduntalan hálaadással az apostol, amikor rájuk emlékezik. Ez a levél kezdet elárulja azt is, hogy az apostol számára mindenek előtt imádságban élhető meg a közösség a gyülekezet tagjaival. Szüntelenül így van előttük a gyülekezet, emlegetés állandóan őket és példává lett életüket, fáradozásukat, keresztény munkájukat. Mert megtapasztalta, hogy az ige hirdetését, amit misszionáriusként elmondott azon a vidéken, azt nem erő nélküli szavak füzéreként fogadták, hanem Isten ereje nyilvánult meg benne, és Szentlélek által hitet teremtett bennük ez a szó. És ezért hát hálás szívvel imádkozik értük. Úgy tűnik, hogy fontosabb is számára ez az imádság a rendszeres találkozásnál, ami amúgy is nyilvánvaló, hiszen nem lehetett ott földrajzilag Tesszalonikában állandóan, és végképp nem lehetett egyesével minden egyes gyülekezeti taggal találkozója, hiszen amikor a gyülekezeteket látogatta, akkor is tulajdonképpen a közösségeket látogatta, és közös alkalmaikat látogatta. De most fizikailag való távolságában is azt mondja, hogy hát én imádságban vagyok veletek szoros közösségben. Az emberi kapcsolatok, legyen az mondjuk az iskolatársaké, vagy a barátoké, akár a szerelmeseké, bizony az emberi kapcsolatokat a távollét alaposan kikezdi. Szentlélekben megélt kapcsolatok azonban, mondhatjuk így, hogy távolság függetlenek. Az igazi kapcsolat nem azon múlik, hogy milyen sűrűn látogat meg mondjuk a másik, és milyen sűrűn tudunk találkozni, hanem sokkal inkább azon, hogy Szentlélek kapcsol-e össze minket. Persze fontosak a személyes találkozók, akár rokonok között legyen szó, akár a gyülekezet tagjai között legyen szó, de mégis az az igazság, hogy ha ez gyengülés okoz, ezeknek a ritkasága, vagy hiánya, vagy egyenesen szakadáshoz is vezet a felek között, akkor ott nem pusztán a távolság a probléma, hanem Szentlélek kötelékének a hiánya. Akkor kiderül, hogy ez egy emberi kapcsolat volt pusztán, de nem Krisztusban való kapcsolat. Aki így elszakad, akár a gyülekezettől, vagy más emberektől, az kiderül, hogy ez a kötelék hiányzott, amit maga Isten csomózott össze. A tesszalonikai hívők minden esetre Krisztusban való közösségre jutottak, és ez megnyilvánult abban is, hogy életük, életvitelük, jellemük, alapmagatartásuk megváltozott. Így kérdése számunkra is talán, hogy hát van-e ilyen változás az életemben? Megváltozott-e az alapjellemem a Krisztussal való közösségben? Te engem is jellemeze az, ami a levél címzetjeit, miszerint a szeretetük fáradozásban mutatkozott, meg a hitük munkában jelentkezett. Mert a keresztény élet az nem olyan, hogy ímmel ámmal meg kötelesség tudatból cselekszik, hanem Jézus áll a középpontjában, akinek szeretetből szolgálunk, fáradozunk és dolgozunk. Sokkal inkább, mint egy munkahelyen a fizetésért. A pénz szinte sose tudna indítani arra, amire a lélek indítja az embert a gyülekezetben, a keresztény közösségben. Fáradozom-e? Így lélektől indítatva, vagy esetleg csak panaszkodom, és kifogásokat keresek a feladatok alóli kibújás érdekében. Talán megengedhető, hogy ehhez az imádságos Jézust visszaváró levél kezdethez egy kis zenei illusztrációt hozzak, a Gélus Hivérek feldolgozását erről a levélről. Az eleje a textusunkat is, magát az ige szakaszt is megszólaltatja, de aztán később is visszacseng még ez a távolság ellenére való imádságos közösség témája, így talán érdemes ennek a zeneszámnak az elejét legalább meghallgatnunk, és reménység szerint elegendő is lesz hozzá a hangerő. Thank you. Levél részlete hát, annak érdekében pedig, hogy ne veszítsük el a fonalat, ismét tegyük fel a kérdést egy kicsit talán más formában, de újra, mint a zene lejátszás előtt, hogy van-e vajon bennem olyan fajta szilárd hit, mint a tesszalonikaiakban volt, miszerint ők Isten választottjai népének a tagjai, és éppen ezért reménységgel tudok-e előre tekinteni ebben a világban, és még inkább ezen a világon túlra. Mert a tesszalonikai reménysége a választottságukból fakadt egyrészt, és ezt pedig az evangélium igéinek a befogadása erősítette meg bennük. Megtapasztalták benne, hogy a keresztény ige hirdetés nem csak szóáradat volt, hanem Szentlélek hatása, és az ige hirdetést így tudták fogadni. Vitát kavart egyházunkban, hogy református példára nálunk is meghirdették az év ige hirdetése díjat. Több reakció volt erre, bizony a legtöbb kritikusan, vagy akár egyenesen felháborodottan szólalt meg, hogy hát miképpen lehetne versengésé tenni az ige hirdetést. Az legelőször is nem a mi emberi teljesítményünk, hanem tényleg, ha Isten igének hirdetése, akkor Szentlélek munkája. Másrészt kimerheti venni a bátorságot, hogy mondjuk rangsorolja az ige hirdetéseket, végképp, hogyha arra is tekintünk, hogy azok ihletett volta, a hallgatóságtól is nagy mértékben függenek, hogy melyik gyülekezetben, milyen körülmények között szólal meg Isten igéje, és hát milyen lesz a befogadó szív hozzá. Hát lehetne még persze sorolni kifogásokat, ellen véleményeket, amelyek valóban igazak. Nem kell ugyan eleve sátáninak tartani egy ilyen díjat és a vele járó, hát úgymond pozitív értelembe vett vetélkedése, de való igaz, hogy díjat az emberi teljesítményekre szokás adni, és nem Szentlélek munkájára. Így tényleg furcsa az ige hirdetéseket díjazni, zsűrizni, rangsorolni, hiszen annak éppen az a lényege, hogy Krisztus szólaljon meg benne, ahogy ez Tesszalonikában történt. Ők minden esetben Szentlélek örömével fogadták be Krisztust és a keresztről szóló evangéliumát, de volt egy fontos hatása is ennek. Mégpedig az, hogyha egy követ bedobok a vízbe, akkor az lehetetlen, hogy ne keltsen hullámokat. Ez a gyülekezet, amely befogadta Isten igéjét, ezt nem tarthatta magában, ez tovább gyűrűzött más helyekre, ezért mondja az apostol is, hogy hát Macedóniában, Akhájában, sőt még a többi tartományban is híre ment az Istenbe vetett hitüknek. Úgyis lehet ezt mondani, hogy ne akarjunk Isten áldásának a végállomásai lenni. Ne arra várjuk, hogy mi kapjunk valamit Isten igéjéből, áldást, örömöt, békességet, üdvösséget, hanem legyünk átjátszó tornyok, amelyek ugyan veszik az adást, de tovább is adják azt szerte a világban. Hiszen tovább, tovább és tovább kell, hogy áramoljon az evangélium, és ebben élen jártak ezek a tesszalonikaiak. Azért is emlékezteti őket kiválasztottságukra, hogy rámutasson, hogy ez a kiválasztás, ez az evangélium szolgálatára szól. Azért vannak kiválasztva, hogy vigyék szerte a Krisztust. Mert a hozzávaló megtérés az mindig a szolgálatra, az evangéliumért történő, fáradozásra történő megtérés. És mondhatni így zendült ki tőlük tovább az Úrnak a beszéde, mint a 8. vers fogalmaz. És hát az apostol mellett ilyen módon maga a gyülekezet is ige hirdetővé vált ezek által, az élmények által. És aztán a befogadott és továbbadott evangélium alapján állítja azt is a tesszalonikaiakról, hogy várják Jézust a mennyből. És vajon mi hogyan állunk ezzel? Várjuk őt egyáltalán? Várjuk úgy, hogy bármikor megérkezhet, vagy csak ez egy ilyen távoli jövőben esetleg majd elkövetkező idő, talán megtörténik, még az se biztos, és ki tudja, mit lehet róla gondolni. Tudunk-e úgy élni, hogy számolunk bármikor azzal, hogy itt van Jézus érkezése? Tanulságos volt ezzel kapcsolatban egy írás, amelyet a japán óvodások és a cunami kapcsán olvastam, és hát először is tanulságos átgondolni, hogy mit gondolunk, hogy hát az óvodás korú gyerekek közül milyen arányban haltak meg az óvodában levők, és a távol levők, akár betegség miatt, akár más miatt otthon maradtak. Hát a cikk arról szól, hogy az óvodában levő gyerekek közül senki nem halt meg. Hogyan lehetséges ez? Hát többek között úgy, hogy ők hetente gyakorolják a menekülést. És olyan jól begyakorolták a jelek szerint, hogy amikor érkezett a cunami, mindenkit sikerült megmenteni az óvodások közül. És egy jó példa lehet számunkra is a keresztény élet gyakorlatunkra, abban a vonatkozásban is, hogy számolunk-e valóban Jézus visszajövetelére váratlanul, bármikor, ahogy ő mondja, mint a tolvaj, és úgymond gyakorlatozunk-e legalább hetente azon, hogy mit is, hogyan is kell tennünk akkor, hogyha ez itt bekövetkezik gyorsan. Németországi utunk során szerzett benyomásaink között is van egy, ami ehhez kapcsolódik, mégpedig a szállásadó családunkban a férj eredetileg nem evangélikus, hanem egy ókatolikus gyülekezetnek volt a tagja, és hát az ő szülei úgy gondolták, mikor ez a téma így szóba került, hogy hát nem szabad kölcsönt fölvenni, hát nem a válság miatt, hogy mi lesz akkor, ha nem tudjuk visszafizetni. Nyilván ezt ráadásul sokkal korábban képviselték, hanem azt mondták, hogy hát ha Jézus visszajön, akkor nem maradjon egy rendezetlen tartozásunk. Tehát magyarán, bár azt gondolom, hogy senkit nem fog érdekelni egy ilyen tartozás, se a hitelező, se a tartozót, és Jézus magát sem, de mégis olyan szempontból jó ez a példa, és számunkra is példaértékű lehet ez a hozzáállás, hogy bármelyik pillanatban számolok azzal, hogy megérkezik Jézus, és készen akarok lenni rá. Nem azt akarom, hogy zűrzavaros helyzetbe kerüljek, hanem legyen minden tisztázott. És ha mondom, nem is feltétlen a kölcsön értelmében, de mégiscsak felkészülten tudjam várni. És az egész levél, a tesszalonika levél, illetve mind a két tesszalonikai levél, az tulajdonképpen Jézus visszajövetelével foglalkozik. Hát az egyik túlzó hajtás az éppen az volt, ami miatt a levelet Pál apostol megírta, hogy egyesek már úgy voltak, hogy hát akkor bármikor visszajött, akkor én szépen tétlenül eltöltöm a napjaimat. És erre mondta azt, nem ahogy a mondás mondja, mert az már ennek a kiforgatása tulajdonképpen, de ugye erre mondta Pál, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék, tehát munkában várjuk Jézus visszajövetelét, és nem tétlenségben. Más kérdés, hogy aztán úgy látszik, hát még továbbra is gondok voltak ezen a téren, mert a második tesszalonikai levélben meg egy másik szélsőséges elhajlás kellett már Kezelnék az meg a szinte sem mondhatni, semmikorra várás kellett, vagy nagyon sokára, hogy hó, hát az messze van, késik, hát nem is kell vele számolni. Ez a két kísértése van az embernek Jézus visszajövetelével, való igaz, és jól tesszük akkor, ha reálisan Jézus szavait is tudva, hogy az időpontot senki nem mondhatja meg, de mégis bármikor bekövetkezhet, és ők Tesszalonikában nem akartak rendezetlen ügyet, úgymond, ők mindig várták Jézus érkezését. Hát ennek a rendezett ügyletnek volt többek között az is a nyilvánvaló hatás, hogy elfordultak a bálványoktól, amelyeket korábban imádtak, mert rájöttek, hogy az egyetlen Úr mellett már nem lehet más a szívükben több. Gyerekeknek is szoktuk családban mondogatni néha, hogyha tervezgetünk így úgy gambúgy, és akkor időnként azért csak-csak hozzá szoktuk tenni, ezt néha már maguktól is most már elkezdik mondani, hogy hát ha addig Jézus vissza nem jön, lehet vele számolni, és kell is számolni, akármennyi legyen a naptárunkban a visszalevő idő, és éppen ezért rendezni kell az életünket. Bálványok elhagyásában is, amely nem csak a faragott szobrokat jelenti természetesen, hanem mindazt, ami a számomra első helyen van az életemben, vagy elől van az életemben. Hát az ember nagyon szeret válogatni, hogy milyen urakat is kövessen, és valaki azt mondta, hogy az embereknek van szabadságuk megválasztani, hogy ki legyen az uruk, de nincs szabadságuk azt választani, hogy ne legyen uruk. És valóban a tapasztalat is azt mutatja, hogy az, amikor az ember szabaddá akar lenni, Istentől is tulajdonképpen, hát éppen akkor esik a legnagyobb bálvány imádásba, a legnagyobb rabságba. Mert a bálvány megragadja a szívét, és annak tesz a szolgájává, aminek talán nem is akart eredetileg az ember. Ez a kérdés, hogy a te bálványod micsoda? Hogy mire válsz, és kit válsz? Várhatjuk mi is Jézust a mennyből, hogy számunkra is ő legyen a szabadítónk az eljövendő haragtól és az ítélettől, hiszen hát éppen ezért halt meg, és éppen ezért támad fel, hogy elvegye a bűneinket. És azért ment a mennybe, és jön majd vissza onnan, hogy győzelme és hatalma mindenki előtt nyilvánvaló legyen. Ámen. Imádkozzunk. Mennybe távozott és onnan visszatérő Urunk, köszönjük neked, hogy a veled való közösség nincs térbeli közelséghez kötve, hanem szent lelked által te most is jelen tudsz lenni bárhol ezen a földön, és nekünk is meg tudod adni, hogy amikor összegyűrünk is, amikor téged szólítunk meg imádságunkban, amikor te szólítasz meg igédben, akkor is lélekben megélhessük a veled való közösséget, és megélhessük a gyülekezetben az egymással való közösséget is. Köszönjük neked, hogy a te igéd ható és erős, élesebb a kardnál. Szólíts meg minket vele, légy magadévá, ragad meg szívünket, hiszen oly sok bálvány igyekszik uralkodni rajtunk. Ne engedd, hogy elraboljanak tőled, elvonják a figyelmünket és hűségünket, hanem engedd meg nekünk, hogy mindig rád tekintsünk és beléd kapaszkodjunk, aki eljössz hozzánk ígéreted bizonyossága alapján, és éppen ezért ad nekünk a készültség ajándékát is, hogy tudjunk téged várni, és mindig felkészültek lehessünk a te betoppanásodra. Hiszen épp azért mondtad, hogy az órád nem tudni ugyan, éppen ezért kell mindig készen lennünk, és ne engedd, hogy álhatatosságunk lankadjon e téren. Hagyd nekünk kitartást, erőt a mindennapokhoz, a rád figyeléshez, és téged várva tudjunk valóban cselekedni ebben a világban, minden egyes napon. Ámen.